Üdvözöllek! Hoppá Kovács Edit vagyok, szervezetfejlesztő coach. Közel 40 vezetővel indítottam el coaching folyamatot az online térben, és azt látom, hogy szinte mindannyiuk számára szokatlan és időnként nagyon nehezen kezelhető ez az új szituáció, amiben mindannyian kerültünk szinte egyik pillanatról a másikra, bár nyilván nagyon sok olyan biológus, tudós állítja, és természetesen ez így is van, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, ez nem egy megjósolhatatlan helyzet volt, ezzel együtt most kell reagálnunk rá. És én egy olyan könyvet hoztam ebbe a mai műsorba, ami remélem, hogy képes lesz néhány olyan területen tanácsot adni a vezetőknek, akik mondjuk lehet, hogy nem rendelkeznek most olyan mennyiségű idővel, hogy a teljes könyvet elolvassák, de néhány eszenciát igyekszem kiemelni a vezetői működéssel kapcsolatban válsághelyzetben, és az első rész ebből a témából alapvetően az lesz, hogy hogyan működtessünk hatékonyan kisebb, nagyobb csapatokat. 1914-ben kalauzollak vissza benneteket, már eleve ez is egy nagyon izgalmas helyzet, hogy 2020-ban mégis milyen helyzetekből meríthetünk ötleteket 1914-ből. Talán van közöttetek nem kevés vezető, aki találkozott Sir Ernest Shackleton modelljével. Ugye ő az óvatos duhaj néven elhíresült, zseniális vezető volt, aki 1914-ben egy 27 fős legénységgel indult a déli sarkra, ahol egy expedíciót irányított. Alapvetően én azt gondolom, hogy többnyire zseniális vezetői képességeinek és személyes bátorságának és szerepvállásának köszönhetően 2200 kilométerre a legközelebbi civilizációtól, alapvetően mindenféle kommunikációs eszköz nélkül, zátonyra futva az Antarktisz egyik úszó jégtábláján, elképesztően hosszan életben tartott mindenkit a közel 2 éven át tartó fogság alatt. Margo Morell és Stephanie Caparel írta meg az ő történetét, egy kicsit párhuzamot vonva, a mai üzleti világ vezetői és a felfedező elé állított akkori kihívások között. Én is azt tapasztalom, hogy a legmodernebb üzleti környezet, a legkiválóbb technikai eszközök alkalmazása önmagában nem hozza meg a sikert, mint ahogy annak idején a legprofibb felszerelés sem volt elég a túléléshez, a csapattagoknak és leginkább az egymáshoz való viszonyuknak lett kulcs szerepe egy karizmatikus vezető támogatása és tudatossága mellett. Legfontosabb témák, amiket feldolgozunk, vagy ha van kedvetek a következő alkalmakkal is csatlakozni ehhez a témához, akkor a tudatos kiválasztás, a szervezeti kultúra, a holisztikus szemlélet és példamutatás, illetve a munkatársak fejlesztése. Ezeket a témákat választottam ki ebből a könyvből, és szeretném a jelenlegi helyzetünkhöz egy kicsit igazítani, illetve példaként, útmutatásként megosztani veletek. Én azt gondolom, hogy elképesztő mennyiségű e-mailt kell minden vezetőnek, hát nem csak ebben a 2 hónapban, de most különösen elolvasnia, hiszen a home office egy kicsit átírta a napi rutint. Talán az, hogyha éppen beültök az autóba, és hallgattok egy-egy szemelvényt ezekből a témákból, akkor én azt remélem, hogy ez többetek számára segítség lesz, segítő eszköz. Úgyhogy a mai alkalommal picit a tudatos kiválasztásról és a kisebb csapatok mozgatásáról fogok nektek mesélni ebből a modellből, hogy mi az, amit ez a 2 író kiemelt, illetve párhuzamba állított az akkori működésével Ernest Shackletonnak. Egyébként Shackleton a családi háttérből hozott értékekre épített, igazi úttörő volt, és akár a negatív tapasztalataiból is a megszokottól eltérő vezetési stratégiát kovácsolt. Hát talán még 20 éves sem volt, amikor harmadtiszt volt egy óceánjárón, és 24 évesen pedig megkapta a bizonyítványát, ami feljogosította arra, hogy kapitány rangban szolgáljon a kereskedelmi flotta bármely hajóján. A legénység kiválasztásakor egyedülálló tehetségeket keresett, optimista, derűs emberekkel vette körül magát. Alapvetően úgy vélte, hogy belőlük lesznek a legjobb csapatjátékosok, és egy maroknyi tapasztalt ember köré építette az újakat. Akik, hát nyilván, hogyha a mai nyelvezetünkkel élünk, akkor nyilván mentorként működtek az újak mellett. Később a jégtáblán rekedve a legénység hokizott és focizott, tehát a játékot és a csapat erőt és egy nagyon fontos szempontnak tartotta a siker érdekében. Meglehetősen szokatlan módszereket használt a kiválasztás során. Itt nyilván, hogyha ezt egy modern környezetbe helyezzük, akkor megértjük a lényegét, és nem teljesen követjük ezeket a jó tanácsokat, vagy ezeket a szempontokat, de azt hiszem érteni fogjátok az eszenciáját az ő gondolkodásának. Nem elsősorban a végzettséggel foglalkozott, de megkérdezte például a jelöltől, hogy tud-e csapatban énekelni. Mindenki multifunkcionális volt a fedélzeten, az orvosok is segítkeztek például a vitorlák kezelésében, és a tisztek is hámoztak krumplit, és ezt egy próbanapon le is tesztelte. Mindenkit bevont minden munkában, felszámolva a hagyományos hierarchiát. Amikor Buenos Airesbe érkeztek, az egyik hajóorvos állt a kormánynál a vontatóhajó legénységének nem kis derültségére. A rotációval és párok kialakításával a közösség érzését alkotta meg, amit egymás megismertetése tett lehetővé. Olyan embereket akart maga köré gyűjteni, akik osztották a nézeteit, és legalább annyira lelkesedtek a felfedezés iránt, mint ő maga. Fontos volt számára, hogy megtalálja és integrálja a csapatban azokat, akik olyan kompetencia területen voltak erősek, ahol ő kevésbé. Hát ezen egy picit, itt ennél a gondolatnál érdemes is megállni, hiszen szervezetfejlesztőként sokszor találkozom olyan működéssel, ahol a vezető kevésbé alkalmaz kiválasztási eszközöket, egy-egy interjú alapján igyekszik eldönteni a számára szimpatikus jelöltek közül azt, hogy ki legyen az ő csapattagja, viszont hát utólag nagyon sokszor beigazolódik, hogyha a saját erősségeit keresi a másik kollégában, akit felvenni szándékozik, akkor ugye ketten együtt tovább gyengítik azokat a területeket, ahol az ő kompetenciái is hiányosak. Tehát alapvetően tényleg a színes csapat, a sokféle kompetencia jól kiegészíti egymást, és így válik erőssé egy csapat. Ami még kiemelten fontos volt számára, talán az egyik legfontosabb döntése volt a helyettes kiválasztása. Megbízható helyettest választott, a lojalitás volt számára a legfontosabb, és az, hogy az a helyettes is hasonlóan gondolkodjon, és el tudja fogadni az ő vezetői nézeteit. Mindenki pontosan tudta, hogy Shackleton mit vár el tőle. Hitt abban is, hogy a jó hangulat megőrzéséhez fontos a komfortérzet, és az, hogy mindenki hozzátegyen valami személyeset a környezetéhez. Például mindenkinek megengedte, hogy a saját hajókabinját úgy rendezze be, úgy fesse ki, ahogy ő abban a legjobban érzi magát. Shackleton széles látókörű, érző szívű vezetőként bánt embereivel, és messze megelőzte korát. Sokat és sokfélét olvasott, bölcsességet merített az egész életen áttartó utazáshoz. Folyamatosan fókuszálva, a kedvezőtlen fordulatokban is meglátva az új lehetőségeket, habozás nélkül döntött. Merész terveket szőtt, a megvalósításon azonban már minden részletre kiterjedően járt el. Tehát ugye nagyon fontos a stratégia, és az a cselekvési terv, annak az aprólékos részletes kidolgozása, ami nélkül egyébként egy álom vagy egy vágy marad az elképzelés. A következő megint egy nagyon számomra fontos üzenet ebből a könyvből, hogy felelősséggel és bizonyos függetlenséggel ruházta fel az embereit. Két szinten hozott értékítéletet, az elvégzett munka és a lojalitás mentén, és hát persze az utóbbi volt a fontosabb. A könyv egyébként tényleg egy izgalmas és magával ragadó olvasmány, olyan eszenciája a vezetés elméletnek, amely, ha beépül a napi gyakorlatba, jelentősen átrajzolhatja egy vezető hatását, működési hatékonyságát az adott szervezetben. A mai részletesebben választott témának az a címe, hogy jó csapatok nehéz feladatokra. És nézzük meg, hogy mi is volt Shackleton receptje, hogyan alakítsunk ki kisebb csapatokat nehéz feladatokra. Azt vallotta, hogy a legfontosabb feladatokat gyakran úgy a legjobb kezelni, hogy az embereinket kisebb csapatokra osztjuk, alakítsunk ki önálló egységeket, de vegyük tudomásul, vegyük figyelembe, hogy azok nem lesznek mindegyenrangúak. Fontosabb, hogy a csapatok a végső cél szempontjából egyensúlyban legyenek. Egyébként, amikor a jégtáblán sodródás után képesek voltak a megmaradt mentőcsónakokkal vízre szállni, Shackleton három csapatra osztotta az embereit, nyilván túléltek. Egy hét alatt 110 kilométert haladtak előre. Ő vezette a legerősebb hajót, de társai a csapat leggyengébbjei voltak. A második hajóba került a legerősebb legénység azzal a feladattal, hogy a harmadik leggyengébb hajót is tudják segíteni, hogyha a vezető és csapata ezt nem tudná megtenni. Ugye itt eszembe jut a Ken Blanchard féle helyzettől függő vezetői stílus modell is, ahol szintén az a legfontosabb üzenet, hogy nagyon konkrét, nagyon határozott iránymutatással indítsunk útjára egy munkatársat, például, hogyha bekerül a szervezetbe, és aztán fokozatosan ne csak azt mondjuk meg, hogy mit csináljon, hanem nézzük meg, hogy mi a mögöttes logika, alapvetően kezdjük el megértetni vele az adott feladat vagy folyamat lényegét, értelmét, hogy aztán egyre nagyobb önállósággal végezhesse a feladatait, amíg végül teljesen elengedhetjük a kezét, de ugye, mivel a vezetői felelősség továbbra is a miénk, ezért fontos, hogy kontrolláljuk ezt a működést, és időről időre, amikor szükséges, nem többször és nem kevesebbszer, nézzük meg, hogy valóban abba az irányba halad-e, mint ahogy megállapodtunk a feladat kiadásakor. Talán azzal az üzenettel zárom a mai alkalmat, hogy ne ódkodjunk attól, hogy változtassunk a tervünkön, ha azt látjuk, hogy a korábbi terv nem vált be. Egyáltalán nem tűnünk döntésképtelennek, ugye, hogyha logikusan megindokoljuk a változtatást. Ami a legutolsó üzenetem mára, sose hívjuk fel a többiek figyelmét az egyes emberek gyengeségeire. Gyakran ez a jó megoldás, ha mindenki részesül abból a jóból, amivel néhány emberünknek segítünk. Könnyen lehet, hogy még a legerősebb is hasznát veszi. Nos, hát ezek voltak Ernest Shackleton mára szánt receptjei. Remélem, hogy többen kedvet kaptatok az elolvasáshoz, a könyv elolvasásához, aminek az a címe, hogy a Shackleton modell. Viszont, hogyha valakinek inkább egy rövidebb verzió sokat segít most a felborult napirendjében, és szívesebben hallgat meg egy-egy szemelvényt ebből a könyvből, akkor a következő előadást is ajánlom a figyelmébe, a következő podcast alkalmával. Arról fogok nektek mesélni ebből a modellből, hogy hogyan érdemes fejleszteni munkatársainkat, illetve hogy milyen kiválasztási technikákat alkalmazott Ernest Shackleton. Köszönöm, hogy velem tartottatok!